egy szent mise, és minden lélek benne egy ostya. Minden élet, a te életed is, az enyém is, Isten szemében egy eukarisztikus áldozat, egy szent mise, a lelked pedig ad az ostya, amit Isten konszekrál, átváltoztat. Úgy, ahogy a szent misében az ostját és a bort átváltoztatja, ugyanúgy a te életedet is és az enyémet is szeretné konszekrálni, megszentelni, átváltoztatni, és erről az átváltoztatásról lesz szó. Arról, hogy mi történik két mise között, veled és velem. Az életünk szent miséje. Minden misén elhangzik, hogy a szent mise véget ért, menjetek békével. A szent mise véget ért, életed szent miséje most kezdődik. Hogyan engeded meg Jézusnak, hogy konszekráljon, átváltoztasson, átalakítson, megszenteljen két szent mise között? Ehhez szeretnék segítséget adni a lelki gyakorlat gondolataival. Egy másik francia szerzőtől olvastam ezt a gondolatot. A szent misén én vagyok a pap, és Jézus az áldozat. A nap folyamán Jézus a pap, és én vagyok az áldozat. Kezembe veszi az életét, mint ahogyan a pap kezébe veszi Krisztus testét, megtöri, mindannyiunk életét megtöri, hogy kioszthatóvá tegye a szeretet áldozatot. A nap folyamán Krisztus a pap, és mi vagyunk az áldozat. Az a szeretet áldozat, amit ő be akar mutatni a világ számára. Nagyon sokszor, vagy többször fogom idézni Harry Naunt, aki ezt írja a Lángoló szívvel című könyvében: az, amit megünneplünk, mármint a szent misében, és az, aminek megélésére felhívást kaptunk, lényegében egy és ugyanaz. Amit a misében tesz velünk Krisztus, illetve ünneplünk, azt akarja véghez vinni, beteljesíteni az életünkben, a hétköznapjainkban. A lelki gyakorlatnak az alapgondolatát, vagy alapmenetét ennek a könyvnek a segítségével állítottam össze, Henry Naun Lángoló szívvel című könyve, a Kármel látóhatára sorozatban jelent meg. Az alaptörténet pedig végig az Emmauszi tanítványok története, Jézus második szent miséje. Mert nagycsütörtökön volt az első, és a második pedig húsvétkor az Emmauszi tanítványokkal való találkozás után. Minden elmélkedésben néhány boldogságról fogok beszélni, ami az életünk szent miséjének a fontos része. Isten válasza a kérdéseinkre és az életünkre a boldog mondásokban rejlik, ha igazán jól haladunk, akkor a lelki gyakorlat végére mind a 8 boldogságot végigvesszük. Persze ennél sokkal több boldogság van a Szentírásban, az evangéliumokban is, de mi maradunk a 8 boldogmondásnál, ami Isten válasza az életünk helyzeteire. Az első elmélkedésnek a címe a veszteségeink. Mindennapos fájdalmas tapasztalat a veszteség. Az életünk folyamatos életelvonó kúra. Megszületünk, és már veszítünk is. Elveszítjük az anyamének a biztonságát. Elveszítjük azt a csodálatos kapcsolatot, ami a magzati állapot és az anya között van. És aztán, amikor megszületik az első testvérünk, újabb nagy veszteség ér bennünket. mert osztozni kell a szereteten a szülőnek, már nem csak az enyém a szülő szeretete. Aztán a veszteségek egészen a halálunkig folytatódnak. Nagy a csábítás, hogy a veszteséget láttán, amiket átélünk, egyszerűen föladjuk, és csak az egyik napról a másikra éljünk. Mert a legtöbb erőfeszítésünk úgy tűnik, hogy kudarcot vall. Sikertelenség kíséri az életünket nagyon sok esetben, és aztán egy idő után minden csak módjával lesz a jelszavunk, vagy semmit sem teljes odaadással, és ez a kereszténységünkre is érvényes. Kevesen vallják be, hogy egy idő után szeretnének kívül maradni már mindenből, csak minimálisan akarnak elköteleződni, alig várják az estét, és jöhet a tévé. Idézem Henry Nouwent, fájdalmaink egy szóban foglalhatók össze, veszteség. Annyi mindent elveszítettünk. Amikor megszülettünk, elveszítettük az anyamé védettségét, amikor iskolába kerültünk, elveszítettük a családi élet biztonságát, amikor megkaptuk első állásunkat, elveszítettük az ifjúság szabadságát, amikor megházasodtunk vagy felszenteltek bennünket, elveszett számunkra az öröm, hogy számos lehetőség közül választhatunk, és amikor megöregszünk, elveszítjük kellemes külsőnket, régi barátainkat és tekintélyünket. Ha elgyengülünk vagy megbetegszünk, elvész fizikai önállóságunk, és amikor meghalunk, ez mind elveszik. A közvetlen kapcsolatok elvesztése, amikor elválunk valakitől, a biztonság érzetének elvesztése az erőszak előtt, ártatlanságunk elvesztése, ha erőszakot követnek el rajtunk, barátok elvesztése, ha megcsalnak, a szeretet elvesztése, ha elhagynak. Sorolhatnám a veszteségek hosszú sorát. Amikor a külső ember romlásnak indul bennünk, akkor a halál finoman küldi előre a jelzéseit. Nem csak ilyen veszteségek léteznek. Ennél nehezebb felismerni álmaink elvesztését. Talán sokáig képzeltük el magunkat úgy, mint sikeres embert, akit kedvelnek, akit szívből szeretnek. Mindenki ott hordozza az álmait a szívében, hogy milyen szülő szeretne lenni, hogy milyen az állásában, milyen módon kell megfelelnie saját elvárásainak, vagy mások elvárásainak. Hogy milyen egy jó tanár, egy jó orvos, vagy egy jó pap, mindenkinek ott vannak a szívében az álmok, amilyenné szeretne válni. Reméltük, mondja Henry Nouwent, hogy életünk nagy lelkű, odaadó, önfeláldozó élet lesz. Elterveztük, hogy megbocsátók leszünk, gondosak, barátságosak, harmóniát, békét teremtő ember színében tűntünk magunk előtt. De valahogy nem tudnánk pontosan megmondani, mi történt, elveszítettük ezeket az álmainkat. Nyugtalan, aggodalmaskodó ember lett belőlünk, ragaszkodunk ahhoz a néhány dologhoz, amit összegyűjtöttünk magunknak, és egyebet sem teszünk, mint elfecsegünk egymással a nap politikai, társadalmi és egyházi botrányairól, többnyire belső tartásunknak ezt az elvesztését ismerjük be, és valljuk be magunknak a legnehezebben, hogy elvesztek az álmaink. De fokozom tovább. Nem csak az álmainkat veszítettük el, mindezen felül elveszítettük a hitünket is. Hosszú ideje dédelgetett eszmék, hosszú időn át gyakorolt önfegyelmezés, hosszú esztendők áldozatos életének gyakorlata nem melegíti többé a szívünket. Nem is értjük már, hogy annak idején hogyan és miként tudtunk lelkesedni ezekért. Emlékezünk az időre, amikor Jézus olyan valóság volt számunkra, hogy nem kételkedtünk a jelenlétében. Ő volt a legbensőségesebb barátunk, tanácsadónk és vezetőnk. Megnyugvást hozott, bátorságot adott és bizalmat sugalt. Éreztük őt, ízleltük és tapintottuk, és most már nem gondolunk annyit rá, már nem kívánkozunk hosszú órákat tölteni a jelenlétében. Apránként rájövünk, hogy idegenné vált számunkra, valahogy elveszítettük őt. Mit kezdünk a veszteségeinkkel? Mit csinálunk az elveszített álmainkkal, vagy amikor rájövünk, hogy a Jézussal való kapcsolatunkat is teljesen elveszítettük, azt a régi szépet, vagy mindazt a biztonságot, amit fölépítettünk magunknak? Sokféle válaszunk van. A legegyszerűbb és leggyakoribb válasz, hogy letagadjuk a veszteségeinket. És pótcselekvésekkel kárpótoljuk magunkat. Ha nem sikerült olyanná lenni, amilyenek szerettünk volna, vagy nem olyan lett a házastársunk, amilyennek álmodtuk, amilyennek szerettük volna, vagy a gyerekeink sem váltották valóra reményeinket és álmainkat, akkor sokféle pótcselekvést tudunk kitalálni. Rengeteg fajtája van az alkoholizmusnak, a kábítószereknek, amivel elaltatjuk a fájdalmunkat, illetve tompítjuk a fájdalmunkat. Vannak, akik nem tagadják, hanem fellázadnak. A veszteségeik láttán fellázadnak Isten ellen, az egyház ellen, a családjuk ellen, mert nem váltották valóra az álmaikat, másokat hibáztatnak, indulatosak lesznek, vagy depresszióba zuhannak, tele vannak feszültséggel és vádaskodással. És ott van a kérdés bennük, hogyan engedheti meg mindezt az Isten? Hol van az Isten?
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.